helyünket elfoglalva dicsérjük tovább Istenünket a 256. ének első 5 versszakának eléneklésével. A 256. énekünk így kezdődik: Irgalmaz Úristen, immáron én nékem. Mi segítségünk az Úr nevében van, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök és igaz Isten. Amen. Pál apostol Filippi beliekhez írott levelének a 3. fejezetéből szeretnék felolvasni néhány verszakot. A Filippi levél 3. fejezetéből a 7-től a 21. terjedő verszakokat. Ellenben azt, ami nekem nyereség volt, kárnak ítéltem a Krisztusért. Sőt, most is kárnak ítélek mindent Krisztus Jézus az én Uram ismeretének páratlan nagyságáért. Ő érette kárba veszni hagytam, és szemétnek ítélek mindent, hogy Krisztust megnyerjem. Hogy kitűnjék rólam ő általa, nincsen saját igazságom a törvény alapján, hanem a Krisztusba vetett hit által van igazságom Istentől a hit alapján. Hogy megismerjem őt és feltámadása erejét, valamint a szenvedéseiben való részesedését, hasonlóvá lévén az ő halálához, hogy valamiképpen eljussak a halottak közül való feltámadásra. Nem mintha már elértem volna mindezt, vagy már célnál volnék, de igyekszem, hogy meg is ragadjam, mert engem is megragadott a Krisztus Jézus. Testvéreim, én nem gondolom magamról, hogy már elértem, de egyet teszek, ami mögöttem van, azt elfelejtve, ami pedig előttem van, annak neki feszülve futok egyenest a cél felé. Isten mennyei elhívásának a Krisztus Jézusban adott jutalmáért. Akik tehát tökéletesek vagyunk, így gondolkozzunk, és ha valamit másképpen gondoltok, azt is kijelenti majd Isten nektek. Ellenben, amire eljutottunk, aszerint járjunk. Legyetek követőim, testvéreim, és azokra figyeljetek, akik úgy élnek, ahogyan mi példát adtunk nektek. Mert sokan élnek másképpen, akikről sokszor mondtam nektek, most pedig sírva is mondom, hogy ők a Krisztus keresztjének ellenségei. Az ő végük kárhozat, a hasuk az Istenük, és azzal dicsekszenek, ami a gyalázatuk, mert földi dolgokkal törődnek. Nekünk pedig a mennyben van polgárjogunk, ahonnan az Úr Jézus Krisztust is várjuk, üdvözítő ül, aki az ő dicsőséges testéhez hasonlóvá változtatja a mi gyarló testünket, azzal az erővel, amellyel maga alá vethet mindeneket. Foglaljuk el a helyünket, és imádkozzunk! Mennyei Atyánk, köszönjük neked a te igédet, köszönjük, hogy most is szólni akarsz hozzánk, köszönjük, hogy az életünket akarod formálni, a szívünket akarod tisztítani, a gondolatainkat, az ösztöneinket, az érzéseinket. Urunk, tégy bennünket készé, hogy meghalljuk a te igédet, és meg is cselekedjük. Jézus Krisztusért kérünk, hallgass meg a mi imádságunkat. Amen. Igehirdetésre készülve a 300. dicséret 4. versszakát énekeljük el. A 300. énekünk 4. versszaka így kezdődik. Kegyelem vagy ég jó, mely minden bűnt eltörül.
Kedves testvéreim, Isten igéjét, melynek alapján szent lelke segítségül hívásával előttetek bizonyságot kívánok tenni. Az előbb hallott ige szakaszból olvasom, tehát Pál apostolnak a Filippiekhez írott levele a 3. fejezetéből, a 20. versből. nekünk pedig a mennyben van polgárjogunk. Eddig Isten írott igéje. Így augusztus vége felé beszélgetéseink visszatérő témája, hogyan, mivel telt el a nyár, hol, hogyan pihentünk, nyaraltunk, ha egyáltalán megtehettük ezt. Egy ilyen beszámolóban hangzott el nemrég az, hogy a németek mennyire ki tudnak vetkőzni saját magukból a szabadságuk ideje alatt. Ez úgy került szóba, hogy akik erről beszéltek, azok olyan helyen nyaraltak, ahol német állampolgárok is voltak. És azt kellett látniuk, azt kellett tapasztalniuk, hogy ezek a németek bizony hangoskodtak, ittak, cirkuszt rendeztek, úgy viselkedtek, hogy igazán meglepődtek ezek a kedves magyar testvérek, annál is inkább, hiszen a németekről azért kialakult bennünk egy kép, és mi többnyire azt gondoljuk róluk, hogy ők pontos, fegyelmezett emberek. Azért mondtam el ezt a kis rövid élményemet, illetve a beszélgetésnek ezt a részét, mert ennek alapján is elgondolkoztam azon, hogy igazából igen, az, hogy hová tartozunk, többé-kevésbé meglátszik rajtunk. Ilyen értelemben is, tehát, hogy melyik néphez tartozunk, azért többé-kevésbé valóban érzékelhető ez a magatartásunkon, a viselkedésünkön. Pál apostol abban az ige szakaszban, amelyet hallottunk először, abban a hosszabb ige szakaszban, arról ír a Filippibeli gyülekezet tagjainak, ezeknek a keresztényeknek, hogy ők, azaz egyáltalán a keresztény ember hová is tartozik. És az, hogy hová tartozik, az mit jelent számára? Ezen a mai vasárnapon, de már most hadd mondjam el, hogy a következő vasárnap is erről az ige szakaszról lesz szó. Most különösképpen is azt az ige verset szem előtt tartva, amelyet újra hallottunk, és amely így hangzott, nekünk pedig a mennyben van polgárjogunk. Ez a kifejezés, amelyet Pál apostol itt használt, polgárjog, ez a Filippiben élő embereknek különösen is szemléletes volt, hiszen Filippi városa akkor római katonai kolónia volt, és így közigazgatásilag Rómához volt kötve, és római polgárjoggal rendelkeztek. És amikor az apostol ezt a szót, ezt a kifejezést használta, akkor valóban a gyülekezetnek a tagjai sokkal jobban megérthették, hogy mire is gondol az apostol, amikor ezt összefüggésbe hozza a keresztény élettel. A keresztény gyülekezet az ugyan itt él, ezen a földön, de az Úrhoz tartozik. Egy-egy országnak, valamilyen országnak, mint ahogyan mi Magyarországnak az állampolgárai vagyunk, de ugyanakkor egy másik országnak is, az Isten országának is a polgárai lehetünk. Itt élünk ezen a földön, de úgy, hogy az Úrhoz tartozunk. Ahhoz az Úrhoz, aki pedig már a földi életében, amikor itt járt lent az emberek között, akkor megmutatta azt, hogy neki testünkre, lelkünkre gondja van. Ismerte, és ismeri ma is a mi aggódással teli gondolatainkat, a félelmeinket, a kérdéseinket, melyeket annak idején Jézus Krisztus így fogalmazott meg, hogy mit tegyünk, mit igyünk, mibe öltözködjünk. és bátorít, tanít bennünket az Úr, mint ahogyan annak idején is, és azokkal a szavakkal bennünket is most, hogy ne aggódjunk, hanem keressük először az Isten országát és az ő igazságát, és ezek is, vagyis amik szükségesek a mi életünk fenntartásához, megadatnak nekünk. Vegyétek észre, mint egy ezt is mondta az Úr Jézus Krisztus akkor, amikor erről beszélt, az Isten gondviselő munkáját itt, ezen a földön. Vegyétek észre akkor, amikor gyönyörködtök a mezők liliomaiban, akkor, amikor hallgatjátok a madarak énekét, vagy éppen figyelitek a madaraknak a rögtét. Arra is tanította Jézus Krisztus az övéit, hogy merjenek gyermeki bizalommal az Atyához fordulni a kéréseikkel is. Ezzel a kéréssel is, hogy mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma. Gondoljunk csak arra az imádságra, amit oly sokszor elmondunk, és talán éppen ezért olyan kevésszer gondolunk igazán bele, hogy mi mindent is kérünk, mi ott is mondunk el. Kérjük azt is, hogy jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod. De Jézus Krisztus ezt a kérést sem hagyta ki belőle, hogy mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma. Jézus Krisztusnak a cselekedetei is jelzik azt, hogy ő bennünket, embereket test és lélek egységében szemlélt. Hiszen gondoljunk csak vissza az evangéliumok tudósításaira, melyekben olvashatunk arról, hogy az ő szavaira, vagy éppen a kezének érintésére nyomorékok lettek éppé, betegek gyógyultak meg. A kenyére éhező sokaságot épp úgy megelégítette az Úr Jézus Krisztus. És itt emlékezhetünk megint az 5000 vagy a 4000 embernek a megelégítésére, mint ahogy a szeretetet, megértés, az emberi szót nélkülöző Zákeust is megelégítette. A béna ember pedig hallhatta Jézusnak a szájából, az a béna ember, akit az ismerősei vittek oda az Úr Jézushoz, ezeket a szavakat is, megbocsáttattak a te bűneid, de hallhatta a következő szavakat is. Neked mondom, kelj fel, vedd az ágyadat és menj haza. Azaz testében, lelkében meggyógyult ott Jézus Krisztus közelében ez a beteg ember. Jézus Krisztusnak a kereszt halálára sem tekinthetünk másképpen, csak így, hiszen ő ott is az egész emberért halt meg. Nem csak a lelkünkért. És Pál apostol, hogyha odafigyelünk igazán mindarra, amit leír itt a filippibeli gyülekezet tagjainak, akkor láthatjuk azt, hogy ő valóban így szemléli Jézus Krisztus szabadítását, a szabadítás ajándékát, hogy az nem csupán lelki ügy, hanem egyformán vonatkozik a testre és a lélekre is. A korintusiaktól ezért is kérdezi az apostol, kérdezte annak idején a levelében, de most, amikor halljuk ezeket a szavakat, akkor tőlünk is kérdezi az Úr, vagy nem tudjátok, hogy testetek, amit Istentől kaptatok, a bennetek lévő Szentlélek temploma, és ezért nem a magatokéi vagytok, mert áron vétettetek meg. Dicsőítsétek tehát benn. Jézus Krisztus, amikor ott a kereszten meghalt, akkor ezzel megnyitotta az utat Istenhez, Hiszen ezért kaphatunk mi bocsánatot, ezért lehetünk mi Istennek a gyermekei. És az, amit ott Jézus Krisztus tett a Golgotán, az elég mindenre, ahhoz nem kell semmit hozzátenni. Sem azt, amit akkor annak a kornak a törvényeskedői szükségesnek tartottak, így bizonyos ételektől való tartózkodást, vagy a körülmetélkedést. De az is tévút, hogyha az úgynevezett jó cselekedeteinkre tekintünk úgy, mint amelyekkel kiérdemelhetjük az Isten kegyelmét. Hiszen a Szentírás arról beszél, hogy kiérdemelni mi nem tudjuk. De nem is kell nekünk kiérdemelni az Isten kegyelmét, hiszen a kegyelem azért kegyelem, hogy azt elfogadni kell és lehet. És aztán hálából tesszük, cselekedjük az Isten akaratát, azt, ami neki kedves, hálából engedünk az ő bennünket formáló szándékának is. Testetek a Szentlélek temploma. Annak idején teológus koromban az évfolyamunkkal egy alkalommal ellátogattunk baranyai gyülekezetekbe. Egyes helyeken szippacsaró látvány tárult elénk. Templom, amelynek az ablakain kiberepültek a madarak, mert nem volt üveg benne. Templom, ahol fészket rakhattak a madarak, vagy másik templom, amelyben csúkok kapirgáltak. Hatalmas pókhálók, por, piszok, ütött kapott hiányos padok, vagy talán már az sem volt benne, már a padló is tönkre ment helyenként. A gyomnövény is kihajtott már. Megdöbbentő, szomorú látvány. Templom ilyen állapotban. És hogy elszörnyennénk, hogyha ide a mi templomunkba valaki szemetet hordana be, ugye? Hogy tehet ilyet, hogy az Isten házába behozza a szemetet? De vajon az is fáj, hogyha a Szentlélek templomával történik hasonló? Mire használjuk mi a testünket? Hadd tegyem így fel a kérdést. Vagy éppen a mellettünk lévőknek a testét. Pál apostol azt is írta itt ebben az ige szakaszban, amelyet hallottunk, hogy sokan földi dolgokkal törődnek. Vajon mi hová tartozunk? Kik közé? A sokak közé, akik csak földi dolgokkal törődnek? Vagy pedig azok közé, akik hálával elfogadják ezt, hogy a testük a Szentlélek temploma lehet, és szeretnének valóban úgy élni, hogy az Isten neve az dicsőséget kaphasson. Mire használjuk mi a testünket, a másik testét? Talán a dicsőség vágyunk, a hatalom éhségünk kielégítésére, vagy csupán pillanatnyi élvezetek elérésére. Szomorú tapasztalat, hogy házasságok mennek tönkre sorban azért, mert a házastársak csak elvárnak a másiktól mindenféléket. Hogy odafigyeljen a munkahelyi problémáira, gondjaira, hogy meghallgassa, hogy észrevegye, hogyha bántja valami, ha fáj neki valami, hogy rendelkezésére álljon a vágyai kielégítésében. De hogy vele mi van? Hogy ő hogy érzi magát? Hogy ő mennyire fárad? Milyen lelki állapotban van? Azzal már kevésbé törődünk. De nem csak házastársak között van ez így sajnos. Sokszor szülőgyermek és egyéb kapcsolatainkra is ez jellemző. Gyermekek, fiatalok, akik nem veszik észre, hogy a szülők milyen fáradtak, és tönkre mennek mellettük. És nem jutnak el odáig, hogy legalább azt tegyem meg, amit megtehetnék, ahol tudok, hogy segítsek rajta, könnyítsek a terhein, a helyzetén. Mire használjuk mi a testünket és a másik testét? Mivel törődünk mi elsősorban? Csak a földi dolgokkal. Pál apostol itt azt írja, hogy a mi polgárjogunk a mennyekben van. Azaz az Úrhoz tartozunk. Ebből pedig az következik, hogy akkor az ő ügye, az ő akarata az, ami a legfontosabb. Lehet és kell, hogy legyen számunkra. Hogy ráfigyeljünk, hogy neki engedelmeskedjünk, hogy a saját kis terveinket is az ő tervébe illesszük bele, hogy őt kérdezzük, és neki engedelmeskedjünk. Életünk különböző területein. Legyen szó a családi életünkről, a házasságunkról, az anyagiakkal való bánásmódunkról. Jézus Krisztus akkor, amikor itt járt a földön, akkor egy alkalommal, nem sokkal, azt is mondhatnám, hogy közvetlenül az ő kereszthalála előtt leült a tanítványai elé, vett egy kötényt, fölkötötte, és aztán sorban megmosta a lábukat. És amikor befejezte, akkor arról beszélt, hogy ti is hasonlóképpen cselekedjetek. Mert cselekedhetek hasonlóképpen, és csodálatos evangélium az számunkra, hogy a mi Urunk felszabadít erre, hiszen a természetünkből valóban nem ez kapad, nem ilyen életmód, de a mi Urunk meg tudja ezt velünk cselekedni, és ha mi az ő kegyelmét elfogadjuk, ha mi akarjuk az ő szabadítását, és kérjük, és így engedjük, hogy életünk valóban a Szentlélek uralma alá kerülhessen, akkor ő maga fogja ezt bennünk elvégezni, hogy már nem csak a földiekkel törődünk, és nem azokkal törődünk elsősorban, hanem a mi Urunk akaratával, és ettől is így lesz szebb, és tartalmasabb a mi egész életünk, a kapcsolataink. Olyan jó lenne, hogyha nekünk is az lenne a kívánságunk, ha azt szeretnénk, amit Füle Lajos így fogalmazott meg az egyik versében, és hadd fejezzem be ezzel a bizonyságtételemet. Ennek a versnek az a címe, hogy egyetlen egy. Szétszüllik a vágyak csapatja, ez erre az amarra megy. Szívem mind-mind magára hagyja, csak egy marad, egyetlen egy. Egy lábnyomot követni végig, célomhoz egyre közelébb. Egy ölelést szívemre zárni, s megőrizni a melegét. Egy látomást kísérni végig sötét, sivatag helyeken. Egy álomért küszködni égig, míg valóság lesz odafenn. Bárcsak mi is így élhetnénk, és élnénk az életünket. Egy lábnyomot követni végig. Egy álomért küszködni égig, míg valóság lesz odafent. Ámen. Száthatvanötödik dicséretünket keressük meg, és kérjük a hatodik verszakával, jöjj és lakozz bennem, hadd legyen már itt lent templomoddá szívem, lelkem. 165. dicséretünk utolsó verszakát énekeljük tehát. Úrunk Istenünk, hadd valljuk meg neked, hogy nem egyszer olyan nyomorultnak érezzük mi magunkat. Mint hogyha a szívünk teljesen üres lenne, a bensőnk, ahogyan valaki ezt megfogalmazta, hogy arra kellett rádöbbennie, hogy a semmi nagy betűvel írva, a semmi van benne. Vannak nekünk céljaink, talán jó esetben vannak vágyaink, melyeket szeretnénk elérni, megvalósítani, de hányszor elakadunk félúton, s hányszor pedig az történik meg, hogy elérjük ugyan, de keserű szájízzel tudjuk még azt is tudomásul venni, hogy sikerült az, amit elgondoltunk. Nincs igazán örömünk benne, nincs békességünk. Megvalljuk, Urunk, hogy a kapcsolatainkban is nem egyszer boldogtalanok vagyunk. Vannak körülöttünk emberek, mégis olyan elhagyatottnak érezzük magunkat. Megvalljuk, Urunk, hogy sokszor nagyon-nagyon vágyunk a szeretetre, a megértésre, de közben mégis kemény embereknek mutatkozunk, mert még ezt sem merjük fölvállalni. Nehogy észrevegyék rajtunk, nehogy meglássák a gyengeségünket. Urunk, te látod minden kínlódásunkat. Te látod azt, hogy hol tartunk, hogy milyen gondjaink vannak. Látod azt, hogyha fásultá, kiégetté váltunk. Látod azt, hogyha már semminek sem tudunk örülni. Olyan jó tudni, Urunk, azonban azt, hogy te nem csak látod, hanem keresel is bennünket. És köszönjük, hogy ma is ezt tetted. Köszönjük, hogy ma is megszólítottál bennünket. És figyelmeztettél arra, amit talán tudtunk mi már, csak éppen a mindennapok küszködése közben elfeledkeztünk róla, hogy a mi polgárjogunk a mennyben van, hogy mi hozzád tartoznánk, hogy mi a gyermekeid lehetnénk. Megvalljuk, Urunk, azonban, nem így éltünk. Köszönjük, hogy ennek ellenére mégis még mindig irgalmas szereteteddel utánunk nyúlsz. Köszönjük, hogy úgy, ahogy vagyunk, testünk, lelkünk, fontos neked és gondod van reánk. Bocsáss meg, hogyha ezt nem hisszük el. Bocsáss meg nekünk azt is, hogyha a hitet és a veled való kapcsolatot csak a vasárnapokra, csak az ünnepnapokra korlátozzuk le, és a hétköznapjainkban, és abban, ahogyan élünk, abban te nem lehetsz ott, és abban te nem szólhatsz bele. Bocsáss meg, kérünk, minden vétkünket, és mindent, amivel téged és egymást megszomorítottuk. Most azért imádkozunk, segíts nekünk, ebben is segíts nekünk, hogy kegyelmedet el tudjuk teljesen fogadni, hogy elhiggyük, hogy a szabadítás, a Jézus Krisztus áldozata az a miénk is lehet, és mi is átélhetjük, és ennek minden ajándékát megnyerhetjük. Segíts nekünk hinni azt, hogy megújulhat az életünk, és ennek nyomán megújulhatnak a kapcsolataink. Urunk, imádkozunk azért, hogy hadd tudjunk mi föltekinteni rád újra és újra, hiszen ennek a világnak a gondjai, kívánságai, csábításai sokszor elvonják a tekintetünket, a figyelmünket rólad. Segíts, hogy egyre kevésbé legyen így, hanem hadd tudjunk mi mindig rád tekinteni, és aztán így viszonyulni mindahhoz, amit ér bennünket, és az emberekhez is körülöttünk. Hogy hadd élhessünk mi a mindennapokban is a te gyermekeidként. Mint akik nem csak ennek az országnak, hanem a te országodnak is polgárai vagyunk. Mint akik tudjuk, hogy a te országod jó ízét és erejét itt most ezen a földön megízlelhetjük és megérezhetjük, és élhetünk ezekből és ezekkel. És hogy ne csak tudjuk ezt, hanem gyakoroljuk is, éljünk is valóságosan velük. Jézus Krisztusért kérünk, könyörülj meg így rajtunk. Rajtunk, akik most itt vagyunk, de egész gyülekezetünkön, egyházunkon. Hogy hadd lehessünk mi valóban a te néped, s így a te népedként világosság és só, amely ízt ad, ami környezetünkben azok között, akik még nem tudnak vagy nem akarnak tudni rólad. Jézus Krisztusért kérünk, hallgass meg bennünket. Ámen. Együtt imádkozzuk most az Úrtól tanult imát. Mi, Atyám, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket, add meg nékünk ma. És bocsáss meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Szeretettel hívjuk és várjuk a testvéreket a rám következő hét gyülekezeti alkalmaira is. Hétfő este 6 órai kezdettel istentiszteletet tartunk itt a templomunkban. Csütörtökön szintén 6 órai kezdettel gyülekezeti bibliaóránk lesz. Szénteken este 6 órai kezdettel ifjúsági bibliaórát tartunk. Vasárnap pedig a szokott időben, tehát 10 órakor lesz istentiszteletünk, ahol ennek a mostani ige szakasznak a további üzenetét hallgathatjuk meg, hogyha Isten érzett bennünket és megtart. Nem soká elkezdődik az új tanév. Tudom, hogy nem mindenki örül ennek, de annak viszont örülünk mi, hogy ebben az új tanévben is tarthatunk az iskolákban hittanórákat. szeretném ezt már most így tudatosítani mindenkiben, és vigyük így el ennek a hírét. Most még nem tudjuk, hogy az egyes iskolákban pontosan mikor tarthatjuk az órákat, de a gyermekek, illetve hát a szülők is, hogyha bemennek az iskolába, akkor figyelemmel követhetik, mert ki fogjuk tenni mindegyik iskolában a hirdetőtáblára, illetve hirdetni fogjuk ezeknek a hittanóráknak az időpontját. Tulajdonképpen ehhez is kapcsolódhat a következő hirdetés. A zsinat oktatásügyi irodájától kaptunk egy levelet, melyben arról értesítenek bennünket, hogy ebben az esztendőben, október 30-án megrendezik a református iskolák napját. Ezen a napon előadások hangzanak el, és az oktatási intézmények diáksága mutatja be az értékeinket. A gyülekezetből mindenkit szeretettel várnak. Én azt kérem, hogy aki szeretne ott lenni ezen a napon, és jobban megismerni egyházunk oktatási intézményeit, az jelezze nekem, hogy aztán én pedig továbbid az oktatásügyi irodához, aztán majd jelenthessem, hogy hányan megyünk innen a gyülekezetből. Ez azért is fontos, mert a levélben benne van az, hogy a rendezvény zárt körül, és ezért előre bejelentett csoportok fogadására van csak lehetőségük. Tehát így kérem, hogy gondoljuk végig, és még lehetőleg időben jelezzük azt, hogy szeretnénk részt venni ezen a rendezvényen. A következő hétvégén kerül sor a református értelmiségi konferenciára, amelynek helyszíne Balatonszászó, a megújult Soli Deo Gloria konferenciatelep. Ennek az értelmiségi konferenciának a programja is a kezünkben van, szívesen odaadom minden érdeklődő testvérnek istentisztelet után is. Szeretném hirdetni azt is, hogy az építkezésünk az tovább folytatódik, illetve ennek az épületnek az átalakítása, hiszen talán tudjuk mindnyájan azt, hogy a segédlelkész lakás elkészülte után hozzáfogtunk az alaksornak a felújításához, illetve most elsősorban még az alaksor pincerészének a hasznosításához, illetve felújításához, hogy ott tudjunk gyülekezeti konyhát, mellékhelyiségeket, illetve még csoportszobát kialakítani. Most az éppen soron lévő munkafolyamathoz szeretnénk segítséget kérni, és ez pedig abból áll, hogy ennek a pincének egy részéből, két részéből ugyanis már kihordták a földet, de egy részéből földet kellene kitermelni. Ehhez kérnénk szépen segítséget, aki részt tudna venni ebben a munkában, kérem, hogy istentisztelet után jelezze nekem. Szomorú szívvel hirdetem azt, hogy egyik kedves testvérünk, aki presbiter is volt hosszú évtizedeken keresztül, Kovács Zoltán testvérünk felesége, Bucsi Julianna elhunyt. Temetése szeptember 3-án, tehát pénteken lesz, 15 óra 30 perckor, fél 4 órakor, itt a régi temetőben. Most is kívánok a gyászoló család minden tagjának Istentől erőt, vigasztalást és békességet. Végül az adakozás lehetőségét említem. Gondoljunk a mi Urunk Jézus Krisztusunk jó téteményére, aki gazdag lévén szegényé lett érettünk, hogy mi az ő szegénysége által meggazdagodhassunk. Most pedig a 455. dicséretünket keressük meg. 455. énekünket keressük meg, és énekeljük az első kettő, valamint a 8. és 9. versszakait. A kilencediket, tehát az utolsót majd fennállva. 455. dicséretünk így kezdődik. Testvérek, menjünk bátran, hamar leszáll az éj. Tehát az első kettő és az utolsó két verszakát énekeljük ennek a dicséretünknek. Mindezek után Istennek népe, áldjon meg téged az Úr, és őrizzen meg téged. Ragyogtassa rád orcáját az Úr, és könyörüljön rajta. Fordítsa az Úr az ő orcáját hozzád, és adjon néked békességet. Ámen. Áldás, békesség, Isten velünk, viszontlátásra!